Bevezetőként engedjétek meg, hogy köszöntsem 25 éves évfordulója alkalmából a Múrét, és hogy nagyon megtisztelve érezzem magam, hogy fontosnak tartottátok, hogy engem ide meghívjatok. Én vezetem a 4 departamens közül az elsőt törvény szerinti sorrendben. Alapvető emberi jogok védelmével foglalkozom, férfi-női esélyegyenlőséggel, vallási felekezetekkel és nemzeti kisebbségekkel. Rajtam kívül még dolgozik 3 kollégám, az egyik igazságszolgáltatással, rendőrséggel, katonasággal, büntetésvégrehajtó egységek ellenőrzésével foglalkozik. Egy másik kollégám, aki gyerekek, fiatalok, családok, idős személyek és rokkant személyek védelmével foglalkozik, és a negyedik departamenst egy másik kolléganőm vezeti, aki munkatársadalmi védelme és tulajdonjog védelmével foglalkozik. Érkezzünk el a sajtóhoz, és azokkal a hatalmas változásokkal, amik az 1989. decemberi események után bekövetkeztek. Szerintem a forradalomnak az egyik legfontosabb hozománya a sajtószabadság. Tehát a kifejezéshez való jog, és azon belül is a sajtószabadság. Mit jelent igazából túl azon, hogy megszaporodtak ugye a sajtókiadványok, nem beszélve a tévéadásokról, internetes vállalkozókról, ez azt is jelenti, hogy mindaz, ami az előző rendszerbe, vagyis a diktatúrába nem létezett, mert azt mondhatom, hogy a cenzúra következtében nyugodtan beszélhetünk egy nagyon-nagyon lenyírt sajtóról. Mindnyájan tudjuk, hogy mit volt szabad mondani, és főleg mit nem volt szabad elmondani. Most az információnak az inflációját is szemünkkel követhetjük az események folyamán. Ez mit jelent? Ami a népügyvédje szemszögéből megállapítható, az, hogy ha eddig nem volt szabad élni a szólásszabadság jogával, most, és nem utolsó sorban a sajtón keresztül, szinte mindent leírhatunk. Egy feltétellel, hogy az információ hiteles legyen, és tisztességesen informáljuk a közvéleményt. Ugyanis az egyik alapvető joga az állampolgároknak, a tudomás szerzése a közérdekű információknak, és azért, hogy milyen módon tájékoztatják a közvéleményt, a sajtó a felelős. Őszintén szólva, ami a népügyvédje intézményt illeti, a negatív megkülönböztetés, azaz diszkrimináció szempontjából mi csak a közmédia tevékenységét követhetjük szemmel. Természetesen rengeteg megkeresést kapunk. Ilyen esetben, amennyiben a megkeresés negatív diszkriminációt jelez, vagy azt, hogy egy bizonyos sajtókiadvány visszaél a sajtószabadság jogával, és ezáltal alapvető emberi jogokat, méltósághoz, önbecsüléshez való jogot sért, kénytelenek vagyunk a diszkrimináció ellenes hatósághoz irányítani az megkeresőinket, tekintve, hogy nem esik a hatáskörünkbe ilyesmivel foglalkozni. Létezik ugye a CNEA törvény, és létezik egy egyre inkább észlelhető egészséges öncenzúra. Ennek következtében a közmédia tekintetében igen-igen ritkán fordul elő az, hogy reálisan föltevődjön a diszkrimináció kérdése. Ami a magánsajtó termékeket illeti, természetesen a diszkrimináció ellenes hatóság megállapíthatja, felelősségre vonhatja, közvetíthet a sértett egyén és az illető sajtókiadvány között, azért, hogy ezt a negatív megkülönböztetéses helyzetet megszüntesse, viszont létezik ugye a polgári felelősség azért, aki alapvető emberi jogot sért azáltal, amit az illető sajtótermékben lehoz.
Az ombudsman hivatalához sajtóban megjelenő diszkrimináció esetében fordulók, azok mindig átirányítódnak a diszkrimináció ellenes tanácshoz, vagy tud-e valamiben lépni?
Esetenként eltérő a helyzet. Abban az esetben, hogyha az a személy, aki megjelentetett, tehát nyílt levelet írt egy sajtókiadványnak, és azt lehozta egy cikk formájába, vagy egy interjúba tett olyan kijelentést, amivel alapvető emberi jogot sért, aláhúzom az emberi méltóságot minden, vagy saját imidzsünkhöz való jogunkat, vagy negatív kijelentéseket tett a tevékenységére vonatkozóan egy embernek, az emberi minőségére vonatkozóan. Egyértelműen sérti a méltóságát, ilyen esetben, hogyha az illető személy egy hatóság vezetője például, és ilyen minőségében teszi a kijelentést, természetesen őt terheli a felelősség, és ilyen esetben a népügyvédje eljárhat. amennyiben magánszeméről van szó, vagy magának a sajtókiadványnak, ugye, mert az alkotmány értelmében a szerző vagy maga a sajtókiadvány tulajdonosa felelős. Amennyiben az illető sajtókiadvány egy magánjogi személy, átirányítjuk a diszkrimináció ellenes hivatalhoz.
Példa akkor volt már arra, hogy...
Nem.
Hol van az a pillanat, amikor azt mondják, hogy igen, ez a népügyvédjére tartozik, és hol van az a pillanat, mert hogy hozzánk is sok mindennel fordulnak. Az Újságíró Egyesületnek van egy becsületbírósága, és ott is az égvilágon mindennel fordultak már hozzánk. Nekünk például az a nagy kihívás most, hogy internetes vétségek, sajtóvétségek nyilván, illetve a közösségi média világa hogyan befolyásolja egyáltalán a nyilvánosságot, az ottani megnyilvánulásokat, lehet-e és kell-e szabályozni. Az ombudsman hivatala mivel foglalkozik, amikor nem ügyeket vizsgál ki, hanem magától dönt, hogy mifelé megy például szabályozással?
A népügyvédje intézményének nincs szabályozási hatásköre. Ez a nagy eltérés a diszkrimináció ellenes hivatal és mi közöttünk.
És akkor javasolhat?
Javasolhat természetesen. Tehát alaptevékenységünkbe tartozik törvényeknek a megvizsgálása, és eldöntése, amennyiben alapvető emberi jogot sért az illető törvény, vagy szövegileg, vagy hiányzik belőle egy rendelkezés, ami indirekt módon vezet alapvető emberi jogok sérelméhez, javaslattal élhetünk. Ilyenkor úgynevezett speciális jelentést állít össze a népügyvédje, és javaslattal él a törvényhozó fele.
És ezt mennyiben köteles a törvényhozó?
Sajnos úgy hívják, hogy javaslat, vagy speciális jelentés. Normális körülmények között egy demokratikus államba, ha az ombudsman speciális jelentéssel tesz egy kijelentést, az egy óriási felkiáltó jel kell legyen úgy a törvényhozónak, mint az illető hatóságnak. Egyelőre a mi speciális raportjainkra pozitív választ kapunk, de nem feltétlenül vezet eredményhez. Ami a javaslatainkat illeti, ez benne van magában a szóban, hogy javaslat. A népügyvédje intézmény alapvetően egy erkölcsi hatóság. Tehát én nem büntetek, a maximális az, hogy teszek egy javaslatot, vagy kiadok egy speciális jelentést. Nem a büntetés útján bírom rá a vétkes hatóságot, hogy jogszerű állapotra visszatérjen. De egy demokratikus államban a közvéleménynek óriási szerepe van, tehát ha megjelenik a sajtóban, már pedig ezek a speciális jelentések, javaslataink az intézmény szájtján megjelenik, azt bárki elolvashatja, és ezt nagyon komolyan kellene venni. Másrészt az az eljárás, hogyha egy ilyen jelentésre vagy egy speciális raportra nem kapunk választ, akkor hierarchikus úton lépünk fenne. Mondok egy példát. Javasoltam valamit egy polgármesternek. A törvény szerint 30 napon belül válaszolnom kell, hogy tiszteletbe tartja az én javaslatomat, és milyen eljárásokat eszközöl ahhoz, hogy a jogszerűség helyzete visszaálljon. Vagy pedig megyek, és szépen addig lépek a hierarchikus úton felfele, amíg elérkezek ahhoz a hatósághoz, aki szankcionál. És ha másképp nem lehet, indirekt módon, de ismétlem, a népügyvédje oda kell majd eljusson, nem tudom mennyi idő múlva, hogy amit mond, az nagyon fontos legyen, és hogy azt a hatóság saját magától csinálja, amit javasol neki a népügyvédje.
A sajtónak vannak kedvenc intézményei, a népügyvédje ezek közé tartozik? Milyen gyakran keresik?
Elég gyakran, és tartunk sajtókonferenciákat. Tudni kell, hogy a népügyvédje intézmény egy egyszemélyes hatóság. Olyan a népügyvédje intézménye, amilyen a népügyvéd. Hogyha egy népügyvéd nyitott, és ezt a nyitottságot azzal jutatja kifejezése többek között, hogy gyakran találkozik a sajtóval, elmondja a sajtónak, beszámol arról, hogy mit csinált, elmondja, hogy melyek azok a problémás hatóságok, akikhez ismételten visszatértünk, de konzekvensen kitartanak negatív cselekedeteik mellett, tehát ha kommunikál vele, akkor jó a viszonya a sajtóval. Én 7. éve foglalom el ezt a tisztséget, a 7 év alatt 6 népügyvédjével dolgoztam, voltak nyitottabbak, kevésbé nyitottak, de mindenképpen ezek a jelentések, tehát a tevékenységünkre vonatkozóan minden információt megtalálnak az intézmény szájtján. Tehát ha a sajtó érdeklődik, onnan informálódhat, és akármikor jöhetnek kérdéssel hozzánk, teljesen nyitottak vagyunk, és erkölcsi kötelességünk meg törvényes is, hogy válaszoljunk a kérdésekre.
Van-e olyan, hogy kedvenc téma, amivel visszatér a sajtó?
Talán az információhoz való jog, a közérdekű információknak a szolgáltatása még nem egy bejáratott valami. Vannak nagyon komoly problémáink, egyre több hír jelenik meg írott sajtóban is, meg televízióban is, hogy baj van az egészségügyben. Orvosi műhibákkal nem igazán foglalkozunk, mert nem az a mi hatáskörünk, viszont arra vonatkozóan, hogy milyen feltételek vannak a kórházban, hogy a betegek otthonról hozzák a kötszert, a gyógyszert, hogy nincs gyógyszer a rákos betegeknek, hogy a C-típusú májvírus, tehát készülünk végezni egy általános ellenőrzést az összes közkórház szintjén. Ez azt jelenti, hogy 435 kórházat készülünk meglátogatni.
És ebben a sajtó segítségét.
Természet, a sajtó az egyik legfontosabb munkatársam és kollégám. Ugyanis a népügyvédje hivatalból is eljárhat. Tehát ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy milyen úton jutok egy olyan információ birtokába, amiből az derül ki, hogy egy hatóság esetlegesen vétkes emberi jogsérelemért, és ezt a legtöbbször a sajtóból, vagy a televízióból, vagy az írott sajtóból szerzem be ezeket az információkat. Úgy képzeljék el, hogy a irodába egész nap megy a televízió, és hát nem mondom, hogy nem hangosan, mert ha hangosan menne, akkor nem tudnék dolgozni, de a szalagcímeket mindegyre, és mihelyt bejön egy információ, rögtön hívom a kollégámat, tesszük a javaslatot a népügyvédjének, hogy akkor most induljunk el, és hivatalból végezzünk kivizsgálást. Ilyen szempontból a sajtó nagyon fontos a népügyvédje intézményének.
Azért nem unatkoznak az irodában, úgy hallom.
Nem unatkozunk, és sajnos kevesen vagyunk, nagyon nagy számú megkeresés, mindennel foglalkozunk. Tehát nem tudom, hogy milyen mértékben derült ki abból, ahogy én elmondtam, hogy milyen departamensek vannak, és ki mivel foglalkozik, de ehhez, amit elmondtam, még hozzájönnek az alkotmányellenességi kifogások. Közigazgatási bírósághoz fordulhatunk, hogyha jogsérelem egy közigazgatási cselekedettel vagy okirat folytán történik, és más módon nem tudjuk a jogszerű helyzetet visszaállítani, csak a közigazgatási bírósághoz menve. Újabban kibővült a tevékenysége a népügyvédje intézményének. Beindítottunk egy ötödik departamenst, az úgynevezett nemzeti emberkínzás tortúra ellenes mechanizmus, ami most indul, ami egy nagyon komoly valami lesz, és ha csak azt mondom el, hogy Romániában több mint 2000 úgynevezett fogvatartási hely van. Öregek háza, gyerekek háza, pszichiátriai klinikák, tehát mindenhol, ahol egy egyén cset akaratán kívül tartózkodik. Na most eddig is szintén a sajtóból volt a legegyértelműen látható, hogy mi történik bizonyos gyerekek házába, mi történik öregek házába. Most született meg az a lehetőség, hogy elmegyünk, és ezek a látogatásaink előre be nem jelentett úgynevezett inopinált látogatások. Tehát értesülök a sajtóból, vagy nem értesülök. Eszembe jut, hogy ott tudom, valamikor olvastam, vagy kíváncsi vagyok, hogy mi történik, kopogtatok az illető intézménynek a kapuján, és ők kötelesek engem beengedni. Kötelesek megengedni, hogy szobáljak a beteggel, szabad hozzáférhetőségem van, dokumentumokhoz mindent láthatok, bármilyen információt bekérhetek, szóval nagyon ütős új tevékenységet indított el a népügyvédje intézménye.
Ez így szép és jó, és a sajtónak is joga van megtudni, megkérdezni mindent. De meg is tudja, meg is kérdezi. Ha a népügyvédjével közlik is, mert szóban ez olyan szépen...
Tessék kipróbálni minket, tessék jönni kérdésekkel.
Mármint olyan szempontból, hogy a népügyvédje, ha megkérdezi, akkor megkapja a hivataltól a...
Megkapja a hivataltól, mert ha nem kapja meg, tehát úgy szoktunk indulni, ha nincs nagyon veszélyes helyzet, nagyon sürgős helyzet, mert ha látom a televízióban, hogy egy gyerekek házában valami borzalom történik, akkor nyilván nem fogok írni a gyerekek háza igazgatójának, hogy légy szíves, mondd el nekem, hogy igaz-e, amit láttam, vagy küld be nekem tudom ilyen dokumentumot, hanem egyenesen megyek, és már ott is vagyok, már látom is, és nem hagyom, hogy felkészüljön. Pontosan ez a titka a dolognak, ha elküldöm neki az értesítést, hogy jövök, akkor ha más nem csinál, gyorsan messze legyet, takarít egy picit. Amúgy, hogyha szokványosan járok el, akkor először információt kérek írásba, mert normális körülmények között meg kell adják nekem. Ha nem, ha 30 napon belül nem válaszolt, akkor megyek.
De akkor most hadd egészítsem ki, azt mondtam, hogy nem unatkoznak, de ha ez így folytatódik, és biztos, hogy lesznek ilyen ügyek, akkor a népszerűsége az intézménynek nem fog növekedni.
Biztos, hogy nem is ez a célunk. A népügyvédjét szerintem lehet azért szeretni, mert teszi a dolgát, és mert kommunikál, mert el is mondja válaszol a kérdésekre, és saját magától is közvetíti a közvélemény fele, hogy itt is eljártam, ott is eljártam, itt is sikerült valamit csinálnom, ott is sikerült valamit csinálnom. Hogy a hatóságok nem szeretnek, nem szeretnek, eddig se szerettek. Szerintem az az ombudsmani intézmény, akit szeretnek a hatóságok, ott baj van. Persze ez nem azt jelenti, hogy amolyan Isten csapása vagyok a hatóságnak. Higgyék el nekem, hogy a legnehezebb megmagyarázni egy megkeresőnek, hogy a hatóság nem tévedett, erre is van esély. Vagy rábírni a hatóságot arra, amit népügyvédjeként könnyen kellene tudjak csinálni, hogy rábírjam arra, hogy beismerje a hibáját, és saját cselekedeteivel korrigálja. Ezt a legnehezebb csinálni. Ha másképp nem lehet, akkor eljárunk, hivatalos jelentést adunk.
Egyébként itt szó volt arról, hogy több szakterület tartozik egy emberhez. Ezek közül melyikből jön a legtöbb megkeresés?
Magasan a legtöbb megkeresés a tulajdonjogra vonatkozóan, ugye a földvisszaszolgáltatások. Ez egy eposz, ami úgy néz ki, hogy nem ér véget. Utána a fizetések, nyugdíjak. Ez a leggyakoribb.
Ebben az ügyben mit lehet tenni? Biztos nem a túl magas fizetésekért panaszkodik.
Természetesen nem. Utána kell nézni, hogy a fizetések helyesen voltak, ellenőrizni kell a fizetésre vonatkozó törvénykezést, nem-e alapvető emberi jogot sért, hogy az az adott nyugdíj az helyesen volt kiszámolva, vagy nem. Fordulunk a nyugdíjhivatalhoz, kötelesek nekünk információt szolgáltatni, kijavítani, ha nem jól számították a nyugdíjat.
A sajtót például nagyon érdekli az információszolgáltatáshoz való jog, a szabad hozzáférés. Gyakran mondják, hogy amennyiben igényelnek a kollégák ilyesmit, vagy nem teljes a válasz, vagy nem kapták meg idejében, vagy pénzt kérnek azért, hogy bizonyos adatokat bizonyos formában megkaphassanak. Úgy gondolja a sajtó, hogy akadályoztatva van ezáltal?
És szerintem jól gondolja, mert a népügyvédje intézményének a gyakorlatában engem rengeteg újságíró meg tévés ember keres meg, pontosan ilyen okból kifolyólag, hogy kórháztól kérik be azt, hogy milyen közbeszerzéseket eszközöltek, vagy polgármesteri hivataltól, és egész egyszerűen vagy nem kapnak egyáltalán választ rá, előszeretettel mondják azt, hogy ez nem közérdekű információ, és ilyenkor mindig közbelépünk, és sikerül, mert ha nem, akkor megyünk ankétra.
Na most mi a helyzet azzal, hogy az információ inflációja? Ez úgy jó nekünk, vagy ez azt jelenti, hogy csak bonyodalom?
Ez nagyon jó kérdés. A napokban én is rengeteget tépelődtem, hogy most, ha akarsz, ugye az olvasó, az kíváncsi. A sajtó, ha keresetté eladhatóvá akarja tenni magát, akkor olyan információval fog kilépni a közvélemény elé, aminek ütős eleje van. Gyakorlatilag az az embernek az érzése, hogy szinte bárkiről bármit írhatnak, szerintem nem így van. És ide kell eljutni, hogy bárkiről lehet írni azt, ami igaz, és úgy, hogy lehetőleg alapvető emberi jogot ne sértsen, méltóságot ne sértsen. Nap mint nap olvassuk a sajtóba a DNA sajtó kommunikéi alapján bizonyos információkat. Minek után ők magától a korrupció ellenes ügyészségnek a kommunikéjából veszik az információkat, nem kérdőjelezhetem meg, hogy az igaz vagy nem igaz. Most az, hogy ezeket az információkat hogyan továbbítják, hogy van felöltöztetve, hogyan kommunikálják a közvélemény fele. Jelen pillanatban ugye beszélünk korrupcióval vádolt emberekről, olyan emberekről, akikre vonatkozóan a korrupciós ellenes ügyészség vizsgálódik. Ehhez képest nekem úgy jön le az információ, hogy XY korrupt. Félve teszem föl magamban a kérdést, ami nem a helyettes népügyvédi minőségemből jön, hanem szinte ösztönösen, hogy mi van, ha valaki a sok közül nem hibás. Ő neki a méltóságát hogyan fogják visszaállítani. Ez egyrészt. Másrészt szerintem a korrupció ellen tenni kell. A korrupció ellenes ügyészség vizsgálódjon, vádoljon, mert ez a szerepe. Viszont azt, hogy valaki korrupt vagy nem, ez csak a bíróság mondja ki. Ne a sajtó, ne indirekt üzenetek útján, ne mi döntsük el, hanem az, aki erre hivatott az államba.
Magyarul lehet ez a
sport? Természetesen. Ez egy nagyon fontos dolog. 7,5 év után most sikerült bevinni a törvénybe textuálisan. Tiltás amúgy eddig sem volt. Ezért aztán, ha valaki magyarul fordult, és az illető megkeresés eljutott hozzám, én magam saját kezűleg lefordítottam, és munkából soha egyetlen népügyvédnek semmi kifogása ezzel ellen nem volt. De ezerszer föltettem magamba a kérdést, hogy mi történik a területi irodáknál, mi történik Marosvásárhelyen, ha éppen nem tudok én odafigyelni, Kovászna megyébe, Hargita megyébe, és így tovább. És szükségesnek tartottam, hogy ezt bevigyük ugye a törvény. Sikerült, idén sikerült. Egyszerre ezzel a tortúra ellenes mechanizmus megszületésével sikerült bevinni, módosítani a törvényt olyan formában, hogy azokban a közigazgatási egységekben, ahol a magyarok részaránya meghaladja 20%-ot, az ott fordulhatnak írásban és szóban is. És köteles vagyok írásban és szóban válaszolni magyar nyelven.
És eddig a gyakorlatban előfordultak?
Természetesen. Amúgy én megpróbáltam eddig is úgy csinálni, hogy jó legyen. Tehát a marosvásárhelyi irodába a kollégáim közül az egyik ért magyarul. És mindig ő ment a Hargita megyei kihallgatásokra, meg Vásárhelyen is a magyar nyelven beszélő ember jött be. A brassói területi iroda közreműködött egy egyetemistával, aki pro bono azért, hogy tanuljon tőlünk, elkísérte őket a sepsiszentgyörgyi kihallgatásokra. Várodon úgy szintén, a kolozsvári kollégáim szintén egy egyetemista segítségével mentek és tartották a kihallgatásokat Zilahon. Úgyhogy ez eddig is megvolt, de én azt akarom, hogy mivel nekem másfél év múlva lejár a mandátumom, legyen az oda leírva, az a biztos.
A 13 nyelvből még melyiket használják?
Igazából őszintén szólva a nemzeti kisebbségi nyelven, magyaron kívül más nyelven nem fordultak. Viszont franciául, angolul, németül, spanyolul, olaszul nem köhög senki. Bejön a megkeresés, lefordítjuk, munkába bocsátjuk.
Például egy olasz mivel fordul az ombudsman hivatalhoz?
Például neki is ilyen földvisszaszolgáltatási, tehát örökölt egy romániai hovatartozójától, és baja volt egy földosztó bizottsággal.
Vajon a másfél év múlva a következő helyettes szintén magyar lesz?
Nem tudom. Szerintem, ha engem kérdeznek, nagyon fontos, hogy kisebbségi legyen. Nem baj, ha magyar, mert ugye a legnagyobb nemzeti kisebbség Romániában a magyar, és ez így jó. Mondjam azt, hogy függ majd azoktól, akik képviselnek bennünket a parlamentben. Hogy ők milyen ügyesek, mennyire tartják fontosnak, hogy tudnak lobbizni. Lobbizással is lehet alapvető emberi jogokat védeni, akár úgy is, hogy magyar nemzeti kisebbségűt ültetnek a helyettes, vagy miért ne a népügyvédjének a székét. Az én álmom az, hogy nem tudom melyik hamarabb, hogy magyar legyen a népügyvédje, vagy hogy nő legyen a népügyvédje.